Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén július 27-én vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 5. világnapja, melyet Ferenc pápa rendelkezése alapján minden év július utolsó vasárnapján ünneplünk, Szent Joakim és Szent Anna Jézus nagyszüleinek liturgikus emléknapjához közel. Erre az alkalomra a Világiak Család és Élet Dikasztériuma által összeállított pasztorális segédlet is olvasható a Magyar Kurír oldalán. A Ferenc pápa által erre az évre választott téma Boldog, aki nem veszítette el a reményt, a remény jubileumának összefüggésébe illeszkedik, és arra hív bennünket, hogy az idősekben ne csak a lelkipásztori gondoskodás címzetjeit, hanem a remény tanúit és az egyházi élet tevékeny szereplőit is lássuk. Élet és hit tapasztalatuk értékes örökség, képes gazdagítani az új nemzedékeket és erősíteni a közösségi kapcsolatok szövetségét. Másodfokú hőségriasztást rendelt el. Jövő csütörtökig az országos tiszti főorvos, mivel a következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A figyelmeztetés szerint az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. A szakemberek a rendszeres folyadékfogyasztásra figyelmeztetnek, valamint arra intenek, hogy a legmelegebb órákban kerülni kell a szabadban történő sportolást vagy a kerti munkákat. Nyilvánosak az orvosi és az ápolói díjak. A belügyminiszter erről szóló rendelete nemrég jelent meg a Magyar Közlönyben. Eszerint a szakorvosok és gyermekgyógyászok óránként 9000 forintot keresnek hétköznap, 11000 forintot hétvégén, és valamivel több mint 16000 forintot vihetnek haza munkaszüneti napokon. Az ápolók órabére jellemzően 2900 és 5300 forint között van. Olvasható az Inforádió oldalán. Meghosszabbítja az októberben lejáró Microsoft 365 alkalmazások támogatását a Windows 10 operációs rendszeren a Microsoft. Ez lehetővé teszi a Windows 10 felhasználók számára, hogy további egy évig kapjanak biztonsági frissítéseket. A Microsoft ezzel reagálhat arra, hogy a magasabb hardware követelmények miatt lassabban halad a Windows 11-re való átállás. Határozottan el kell ítélni a szíriai kisebbségek elleni támadásokat, különösen a keresztény közösségek elleni erőszakot. Jelentette ki, a Szíriában történt újabb kisebbségellenes támadások után a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország újabb 10 millió forinttal támogatja a jeruzsálemi latin patriarchátus humanitárius munkáját. Jóváhagyta az újabb Oroszország elleni büntetőintézkedéseket az Európai Unió. Ezzel tovább korlátozzák az orosz bankok tevékenységét, illetve büntetéseket szabnak ki a már bevezetett tiltást kikerülő orosz árnyékflotta tartályhajóira és üzemeltetőire. Az uniós intézkedés megtiltja az északi áramlat gázvezetékek használatát. Újabb orosz dróntámadás érte az ukrajnai Odesszát. Egy több emeletes lakóház kigyulladt, és egy ember elhunyt, közölte az ukrán elnök. További hatan megsebesültek, köztük egy gyermek. Volodymyr Zelenszkij tájékoztatása szerint az oroszok több mint 30 rakétával és 300 drónnal támadtak. Többen megsérültek, amikor felrobbant egy tűzijáték rakéta a németországi Düsseldorfban. Valószínűleg feldőlt az egyik kilövő állvány, ezért a rakéta a talaj közelében robbant fel. 4 súlyos sérültről számoltak be a hírek. Az év első 6 hónapjában 9303 gyermek és felnőtt vett részt különféle oktatási célú programokon, a fővárosi állat- és növénykertben, ahol a nyári időszakban is folytatódnak az ismeretterjesztő és oktatási események. Tájékoztatott a budapesti állatkert. A legtöbben szervezett iskolai és óvodai látogatásokon kapcsolódtak be a fővárosi állatkertben végzett oktató és zoopedagógiai munkába. A közlemény hozzáteszi, az idei év első 6 hónapjában 385 csoportban csatlakoztak a tantermi és tematikus foglalkozásokhoz. A nemzeti alaptantervhez és az életkori sajátosságokhoz igazítva összeállított programokon a tanulmányi csoportok mintegy 40 féle témában vehettek részt. Végül a hétfői időjárásról. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Napközben kevés a csapadék esélye, késő délutántól estétől főként az északnyugati északi országrészben előfordulhat eső. A déli délnyugatira forduló szél megélénkül, a csúcsérték hétfőn 32 és 38 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. július 21-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata Szenekától származik, és így hangzik: nem az az ember boldog, akinek sok van, hanem az, akinek elég. A folytatásból kiderül, mi mindennel várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, ezután útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, majd a nap verse hangzik el. Rónai György Katedráris című versét Sárosi Kinga mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Brindizi Szent Lőrinc életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programa ajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Utinform ma érvényben lévő híreiből. Az M0-as autóúton a következő napokban északenként július 25-ig, este 9-től reggel 6-ig burkolatfelújítást végeznek a Megyeri híd felé vezető oldalon Pécel térségében, a 49-es és az 50-es kilométer között, ahol váltakozva zárják le a sávokat. Az M3-as autópályán burkolatfelújítást végeznek Vásárosnamény irányába Gödöllő térségében, a 23-as és 33-as kilométer között megváltozott a terelés, a belső és külső sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a forgalmat a külső és a leálló sávra terelik. Burkolatfelújítási munkák folynak Gyöngyös és Nagyfüged csomópont között is, a 77-es és a 87-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető sávokon dolgoznak. A forgalmat átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, míg a Főváros felé a külső és a leálló sávon lehet autózni. A munka csomóponti zárással nem jár. Vásárosnamény felé a 80-as és a 81-es kilométer között aszfaltozzák a lassítósávot, ezért azt lezerték a 82-es kilométernél, a Borsókúti pihenőt is zárva találják az autósok. Az M4-es autóúton a 4-es főút csomópontjánál is burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek, ami miatt a főút felől lezárva találják az autósok a felhajtó ágat mind Budapest irányába, mind a Liszt-Ferenc repülőtér irányába. Az M4-es autóút főváros felé vezető oldaláról szintén nem lehet lehajtani a 4-es főútra Vecsés irányába. Kerülni a 4-es főúton Vecsésen keresztül az M4-es autóút Ecser csomópontjában lehet. Az M30-as autópályán, az M3-as autópálya felé a 18-as és a 19-es kilométer között aszfaltozás kezdődött, a külső és a leállósávot lezárták. Tornyos-Németi felé a 26-os és a 29-es kilométer között irányonként egy-egy sáv járható, mert az ellenkező M3-as autópálya felé vezető oldalt felújítás miatt lezárták. A 4-es főúton Budapest határában a 19-es kilométernél aszfaltoznak, mindkét oldalon a belső sávot lezárták, ami napközben torlódást okozhat. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Forrósággal indul a hét. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma forró nyári időre készülhetünk, napos idő várható, melyet délután fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, a délután második felében néhol zápor zivatar alakulhat ki, megélénkül a déli délnyugati szél, délután 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz. Holnap a túlnyomóan napos, gomoly felhős időben északnyugaton és helyenként északkeleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok, napközben a délnyugati tájak kivételével többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati szél, kora reggel 14-22, délután 27-34 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz a legmelegebb. Szerdán gomoly és fátyol felhők lesznek felettünk, de sok napsütés várható, záporok néhol a nyugati határ térségében fordulhatnak elő. A nyugati szelet az északi ország részben kísérhetik élénk lökések, máshol mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben 30-35 fokot mérhetünk. Csütörtökön északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen legkisebb eséllyel keleten, délkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, többfelé megerősödik a délnyugati szél, napközben 30-37 fok közötti maximumokra van kilátás. Pénteken az erősen megnövekvő gomoly felhőkből több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, néhol jégesővel, felhőszakadással, viharos széllökésekkel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 25 és 36 fok között alakulhat. Orvos meteorológia, ma még forróbb időre számíthatunk, már több helyen emelkedik 35 fok felé a hőmérséklet. Szervezetünk tehát fokozott terhelésnek lesz kitéve. Vérnyomás, ingadozás, keringési problémák, rosszul lét, főként a szívbetegeknél, idősebbeknél jelentkezhet. Nő az infarktus veszély, nehéz légzés is kialakulhat. Jellemző lesz a fejfájás, migrén, emellett dekoncentráltabbak, tompábbak, bágyadtabbak lehetünk. A melegedő éjszakák hatására romlik az alvás minőség is. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon. Ha szabadba megyünk, viseljünk szalmakalapot, világos fejfedőt és gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről is. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és fokozottan ügyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma is hőségre, sok napsütésre készülhetünk, záporoktól, zivataroktól vizes csúszós útszakaszokra, elsősorban este, késő este nyugaton készülhetünk. A zivatarok környezetében erős viharos széllökések ronthatják a járművek menet stabilitását, de zivataroktól függetlenül is élénk erős lesz a déli szél. Napközben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, fokozottan figyeljünk arra, hogy a hőségben felhevült járműben ne hagyjuk ott a gyermekeinket, házi kedvenceinket, a nagy melegben tompulhatnak reflexeink, nő a reakcióidő, emiatt vezessünk még óvatosabban. Tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés. Ismét erősödik a pollen terhelés. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan alacsony tartományban alakul, a pázsitfűre érzékeny allergiásoknál elsősorban orrfolyás, tüsszögés, illetve köhögés jelentkezhet. A csalánfélék virágpora közepes szintet ér el. A kültéri allergéngombák spóra száma magas szinten lehet jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján. I was going down to the mall, picturing what I had become. I was meant to reach through clouds, somewhere I can shine with the stars. I nearly gave up on this plan. It's something that I won't understand. 'Cause even if we fall to the ground, I'm still flying high above. Beat your, doubt and shake, it off. If something's ended, stop where you're standing. Every new day you can have a better one. We have to be, we have to be, we
through the school. Each of us knew only one rule. Even if we fall to the ground, I'm not still flying high above. Beat your, beat your doubt and shake it, shake it off. If something's ending, stop where you're standing. Every new day you can have a better.
A nap verse.
Rónai György. Katedrális. Boltévek, árnyak, oszlopok, s a fény merev fátylai közt roppant néma dóm zengő csendjében imbolyogva. Lélek, ködös hajóid mélyén, önmagad homályában bolyongva, önnön építőd örökkön míves szelleme. Vándorolva a bosszús szennyokádó szörnyek poklos torka előtt, s a szárnyas oltárok táblájén sugárzó angyalok egein át. Pokol és menj, amit magad teremtettél magadból, s a magad jelképeként. Lélek, szemléld a szentély fehér örvényét, melyben mozdulatlan mereng a mozdulat. Szemléld a fénylő magányt, minden jelenlét tiszta teijét. És lásd, a gondolat ragyogva önmagát gondolja szüntelen, és önnön ragyogásán kezdettől lángra gyúlva ontja dús tüzét előtted. Lélek, tervezője s anyaga is magadnak, tornyosulj titkot fölé hibátlan íveiddel, tündöklő katedrális.
Rónai György Katedrális című versét Sárvasi Kinga mondta el. Rónai György költőíró, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak, 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak, 45-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947-49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt, 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet, költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása, verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban a Szegedi Dómtér rejtett kincseinek eredünk nyomába, legújabb vatikáni kutatások nyomán. Segítségünkre Horváth Gábor egyháztörténészt hívjuk. Horváth Gábor egyháztörténész, a Gál Ferenc Egyetem egyháztörténeti tanszékének vezetője, akit a Vatikáni Rádió hallgatói Anonymusról szóló könyve nyomán már ismerhetnek, ezúttal egy másik izgalmas kutatásról számol be műsorunknak. Megtudhatjuk, hogy a Szegedi Dóm és a Dómtér építészeti elképzelése miként fonódik össze a magyar katolicizmus újjáéledő reménységével, a magyar apostoli királyság allegóriájaként, olyan tudományos nagyságokba emelve a magyar kultúrát, melynek világhírű képviselői Szent Györgyi Albert és Karikó Katalin. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Horváth Gábor egyháztörténészt, a Szegedi Gál Ferenc Egyetem egyháztörténeti tanszékének vezetőjét.
Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök én is a hallgatókat.
Nem ez az első alkalom, hogy beszélgetünk, hiszen Anonymusról szóló könyvét már bemutattuk a hallgatóknak. Ezúttal azonban egy egészen más témát kutat itt a Vatikáni Levéltárban, illetve a római egyéb könyvtárakban. Miről van szó?
Szegeden dolgozom, ugye a Dómtéren, és 2012 volt az az időszak, amikortól kezdve elkezdtem foglalkozni a Dómtér történetében. Őszintén szóval nem éreztem azt, hogy nagyon sok minden kutatni való van, de aztán rá kellett jönni, hogy nagyon-nagyon nem jól láttam a dolgokat. És aztán ugye egyre jobban ráfordult az érdeklődésem erre a 20. századi magyar történelmi korszakra. Mindig is érdekelt egyébként ez a vonatkozás is, de most ez ilyen aktuális lett, hiszen ott tanítok, és akkor az ember úgy van vele, hogy ha történészként dolgozom ott, akkor úgy gondolom, hogy nekem nem baj, hogyha minél többet tudok a tér, és egyáltalán a kialakításának a történetéről. Így kezdtem el foglalkozni ezzel az egész épület együttessel, és akkor aztán természetesen minél több mindennel, szereplőkkel, építészekkel, politikusokkal, a püspökkel, természetesen, ugye Gladfelde Gyulának a hagyatékáról, amit alapvetően szó. És egyre izgalmasabb is lett ez a dolog, mert olyan új szálakat sikerült itt megragadni, amire őszintén szóval soha nem gondoltam volna.
Én nemrég jártam Szegeden, és egészen megragadott ez az épület együttes, ez a különleges tér, a hangulat, ez a sötét színű vakolat például egy picit az ilyen Cambridge-i, Oxfordi kampuszokra emlékeztetett. Van ebben valami ráció, vagy egy puszta benyomás?
Nagyon-nagyon jó a meglátás, mert ugye Klebsiek Kuno volt a vezéralakja ennek az egész építkezésnek, valójában a főművének ezt a dómteret tartotta. Ugye itt az egyetem építkezés az, ami elkezdődik itt a 20-as évek második felétől, és egy gondolat erejéig csak visszautalnék arra, hogy nyilatkozik arról például Klebsiek Kuno 1928 körül, hogy Magyarország legszebb terét akarják itt kialakítani Szegeden. Aztán pár nappal később azt nyilatkozza, hogy Európa legszebb terét akarják már kialakítani, és a tégla, amit látott itt ebben az esetben, az azért érdekes, mert keresték az alföldi építőanyagát, hiszen nem nagyon volt ilyen után semmi olyasmi dolog, amivel lehetett volna úgy praktikusan nyúlni, és ezt ki kellett kísérletezni egyébként, ez Debrecenből jött létre ez az anyag, és értesítik Klebsiek Kunót például arra, hogy na megvan az alföldi építőanyag. Úgy gondolták, hogy majd ez lesz az az anyag, amit jobban el fog tudni terjedni. Hiszen például Redik Béla, aki a főépítésze volt ennek a térnek, az éppen azon is gondolkodik, ugye, hogy milyen anyagot használnak fel, és a sima téglát azt a kis unalmasnak tartotta volna, hogy ezt mezői téglának is szokták általában nevezni, amely kicsit mindig ilyen sárgás-pirosas kégessel bír, tehát hogy alapszíne az ez, de itt valami maradandóbb tartósabb anyagot kellett kitalálni, és mi vagy a tényleg Magyarországon ilyenek nem voltak, tehát ezt szó szerint ki kellett kísérletezni. És létrejött ez az anyag, ami nagyon-nagyon meghatározza az egész domtérnek a hangulatát, természetesen egy kicsit Szeged is ezután ebbe az irányba próbált alakulni. De az a fajta gondolat, hogy ez mennyire el fog terjedni, nyilván az nem így valósult már, hiszen rendszerváltások voltak, sok minden más történt. De az alapgondolat az ez volt. És emlékszem arra, amikor ezt először olvastam, hogy Klévezmének ez mekkora öröme volt, hogy végre megvan az alföld építőanyaga, így beszéltek róla.
Milyen érdekességekre bukkant eddig itt a Vatikánban a szegedi domtér történetével, keletkezésével kapcsolatban?
Az államtitkársági levéltárban kutatók most már több év óta. Ugye ez a kutatás azért ez elég körülményes, megvannak ennek a módszerei. De a lényeg az, hogy 2018-tól kezdve, most már tulajdonképpen a harmadik alkalommal voltam itt, és legfőképpen nyilván Gladfelde Gyulával kapcsolatos dokumentumokat szeretnék összeszedni, hiszen egy kicsit az ő hagyatéka, az ő életrajza az, amit én szeretnék jobban elkészíteni. A prédikációt elkezdtük rendezni, hiszen nagyon híres szónok volt, és hál' Istennek ezek a hagyatékok fennmaradtak, és elég vaskos anyag is. Ezek közül az első kötetet azt megcsináltuk, kb. 600 utat kell képzelni, 1923-ig, tehát még korai, még az egyetem éveiben is maradtak már fent prédikációi, beszédei, azokat onnan kezdődik, és akkor 1923-ig, akkor, amikor Temesvárról el kellett neki jönni, és ugye a központját tulajdonképpen elkezdte kialakítani Szegeden. A Vatikán levéltárban elsősorban, tehát én őre fókuszálok, és az ő vele kapcsolatos dokumentumokat szeretném összerendezni, meg összeszedni, annak érdekében, hogy egy ilyen komplexebb képet kapjunk arról, hogy mikor, mit és miért csinált. Ugyanakkor nyilvánvaló itt ez egy lehetőség arra is, hogy másokra is kitekintést lát tenni, és én tulajdonképpen most a kettőnél kapcsolatrendszer az, ami engem igazán érdekel. Klébezberg Kunónak és Gladfelde Gyulának a barátsága és egyáltalán annak a következménye, amit láthatunk, hiszen természetesen a teret mindig Klébezberg Kunóhoz szoktuk általában kötni, és azt gondoljuk, hogy ez a kezdeményező volt, meg ilyenek, ez mindig az, ugyanakkor egy templom is létrejött, és a templom meg a tér együtt jött létre, ennek a gondolatrendszere ez nagyon-nagyon összetett, és a két ember egymástól elválaszthatatlan. Tehát Klébezberg Kunót, ha kiemeljük, az nagyon jó, de akkor oda kell tenni mellé majd Gladfelde Gyulát is, hiszen nélkül nem jött volna létre ez az egész úgy, ahogy van. És például most, amit kutattam, amit nagyon szerettem volna egy picit így jobban átnézni, emlékszem annak idején, amikor évekkel ezelőtt itt voltam, hogy volt olyan tételjegyzék, hogy question a monarchika, tehát a király kérdés. És ebben a kérdésben egy picit próbáltam minden olyan dolgot összeszedni, ami érdekes lesz ehhez a kutatáshoz, hiszen a szegedi domtér az nem csak egyszerűen egy egyetemi építkezés, hanem az az apostoli királyság, ez az éves magyar állam allegóriája. Abban benne van minden olyan dolog, ami a királyság intézményével kapcsolatos. És egy kicsit kíváncsi voltam azt, hogy ezzel a korban hogyan beszélnek róla, a nunciusok hogyan jelentenek erről, mit látnak ők. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult összetett kérdés, és egy kicsit szerettem már tisztában látni. Tulajdonképpen azt keresem, hogy Klébezberg Kunó melyik irányzathoz tartozhatott, mit vallott ő erről, mert Gladfelde Gyula az teljesen egyértelmű, hogy hogyan gondolt erre a történetre, és hát egy picit itt azért vannak különbségek, ezeket szeretném egy kicsit letisztázni, ezért kezdtem ezt el.
Ezt az allegóriát hogyan kell érteni?
Hát úgy, hogy Szeged kiemelt jelentőségű hely a két világháború közti Magyarországon. Ugye valahogy ezt úgy kell képzelni, amikor összeomlik Magyarország 1919-ben a társköztársaság idején, ugye a román megszállás, akkor létrejön össze egy aradi, majd pedig egy szegedi ellenforradalmi kormány, ami aztán később nagyon fontos lesz, hiszen Horthy Miklós például Szegeden tesz esküt arra, hogy újjászervezi a magyar fegyveres erőket, és hogy Magyarország alkotmányos rendjét, mármint a királyságot és annak területét is helyreállítja. Ez 1919. június 5-én van, ezt ugye úgy is szoktuk emlegetni, korabeli forrásokban erre utalás, hogy ez a nemzeti megújulásnak a napja. És ebből kifejezőleg Szeged tulajdonképpen egy ilyen egészen különleges történelmi helyé válik, hiszen a két világháború közötti politikai elitnek az eredete az valahogy ide erre helyre vezetető vissza. És ebből kifejezőleg egy kicsit nekem is furcsa volt, amikor az arról beszélt Klébezberg Kunó, egyébként Gladfelde Gyula is, hogy meg kell építeni, fel kell építeni Budapest ellenpontjaként egy másik nagyon fontos vidéki központot, decentralizálni az országot, hogy még egyszer az a dolog meg ne történhessen, ami 1919-ben volt. Ez egy dolog, ugyanakkor ami nagyon érdekes a számomra az, hogy ez a nagyon szép tér, amit az előbb említettem már, ez a kicsit Klébezberg Kunó fejében úgy is volt, hogy Magyarország kulturális fővárosát szerették volna kiépíteni Szegeden. És akkor ennek kezdve jön az egész, hogy tulajdonképpen az alkotmányos rend az a királyságnak a helyreállítása, úgyhogy van egy 1000 éves magyar állam az apostoli királysággal, ugye Gladfelde Gyula 1916-ban ott volt az utolsó magyar király koronázásán is, és nagyon-nagyon erősen nyilvánvaló legitimista volt, tehát ugye Otto hercegnek az oldalán állva például Otto miséket tartanak, és ez is nagyon érdekes volt számomra a Vatikán levéltár, vagy a nuncius erős természetesen jelent, és hogy milyen jelentőséget tulajdonít ennek. Tehát tulajdonképpen volt egy olyan törekvés, hogy Ottóból majd valamikor magyar király is lehet. És nagyon érdekes számomra az, hogy 1923-ban, amikor elkezdték ezt a domnak az építkezésének a folytatását, mert az alapokat 13-ban tették le, itt ilyen után vagyunk, eltelt 3 év, mire újra egyetlen lehetett kezdeni. De hogy most magunk elé képzeljük, hogy mi volt ott a Szegedi Dóm tér környéke, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy álló falak van, de tető nincs. Tér még nincs, tehát tulajdonképpen minthogyha a romba dőlt Magyarországot látnánk. És egy kicsit ez a szimbolikus dolog, hogy azt, ahogy építjük majd fel, ahogy az szépül, és ahogy megújul, és példát mutat mindenkinek azt, hogy egyház, állam és város hogyan fog össze, annak érdekében, hogy az ország talpráján és a Trianon utáni állapotában egy picit felúcsúdjon, sőt megújuljon, és esetleg elérjük majd azt a vágyat, hogy valamikor ez a történelmi Magyarország egyszer újra egyesülhet. Ebben az építkezésben ez is benne van, hogy ahogy azt építjük fel, majd úgy fog megújulni az egész ország is. És tulajdonképpen tényleg érdekes ez a szimbolikus összefogás, mert ha térképre nézünk a történelmi Magyarország és a trianoni Magyarországot, hogyha összehasonlítjuk, látszik, hogy az Alföld maradt, ami elmaradott volt. Megint Klebersbergnek a gondolata, hogy a török háborúk óta ez jellemzően így volt, és most nincs más lehetőség, mint az Alföldet kell felzárkóztatni. Miközben remélhetőleg majd egyszer megtörténik az a bizonyos revízió, aminek lényege az, hogy egy szebb, egy erősebb, egy gazdagabb ország lesz Magyarország, mint amilyen volt valamikor. És ez az építkezés ezért speciális. Tehát nem csak arról van szó, hogy egyetemi épületeket akarnak itt felhúzni. Egyébként például érdekes, hogy azt mondja Klebersberg Kuno, hogy bolonyai mintára árkádokat szeretné itt látni. Ugye általában mindig a Velencei Szent Mártérre hasonlítják a Szegedi Domteret, miközben Bolognát is jól ismerte, és ugye ott is egyetemi város Bologna, és egyébként a Cambridge-i párhuzam is nagyon jó, mert valóban egy nagyon-nagyon magyar, de mégis olyan dolgot akartak létrehozni, ami nagyon beleilleszkedik az európai gondolkodásba. Azt akarták természetesen ezzel az egészet demonstrálni, hogy a magyarság kulturális értékei óriásiak, és ezt valahogy be is kell tudni mutatni a szobrokon keresztül, meg sok mindenen keresztül, meg természetesen magán az egész építkezésnek a méltóságon keresztül. Ne felejtsük azért, hogy ez olyan időszak, amikor azért nagyon-nagyon szegényes, kiszolgáltatott helyzet van, és ahhoz képest szerintem, amit lehetett ebbe az építkezésbe, tehát nagyon beletettek, maradandót alkottak, mondhatjuk azt.
Tudnak erről egyébként például Cambridge-ben, vagy vannak olyan kapcsolatok, amelyek révén felfedezték azt, hogy Magyarországon is épülhetnek ilyen szépségek?
Persze, hát a Szegednek is megvannak ezek a szálak, meg egyetlen a kutatókon keresztül is ez létezik. Ugye ennek a nagy építkezésnek azért volt nagyon-nagyon sok hozadék, ez máig ható, én azt gondolom. Tehát ugye Szent Györgyi Albert, az biztos, hogy ebbe a történetbe beleillesztető, és nagyon szépen ott van ebben a történetben, rögtön felmutatott, hogy nagyon-nagyon nagy név ezzel. De én azt gondolom, hogy ez az egész folyamat, hogy Szeged mi, az valahogy itt indul el, és ugye Karikó Katalinnak a tevékenység és ebből nő ki. Tehát ez egy nagyon-nagyon szertágazó, nagyon-nagyon prosperáló dolog végül is. Ugyanakkor meg hát még egy picit visszautalnék arra, hogy mennyire más ez az egész, amit mi látunk, mert ugye a Szegednek a története általában ez közismert, hogy volt egy 1579-es nagy árvíz. És ahogyan az árvíz elmosta a Szegedet és megújult az árvíz után, tulajdonképpen egy kicsit azt gondolták szimbolikusan, hogy 1919-et is úgy vehetjük, mint a nagy árvíz, csak az egész országot öntötte az árvíz, szinte majdnem megsemmisült Magyarország. És ahogy az árvíz után Szeged felépült és példát adott mindenkinek, majd ugyanígy Szegedből kiindulva megújul az egész ország is. Tehát ilyen szimbolikus ez a párhuzam ilyen értelemben. És ami nekem nagyon érdekes volt, hogy a püspöknek a hagyatékát, ahogy kutatom, ő nem úgy beszél a templomról, hogy ez az árvízi fogadalom temploma, hanem azt mondja, hogy ez a magyar katolicizmus reménységei. Fölkerni, aki az építésze volt ennek a templomnak, ennek így köszöni meg ezt az egész munkátokat. Az égbe törő tornyok, az építőművész lelki nagyságát és a magyar katolicizmus reménységét fejezi ki. És nekem ez a mondat vissza nagyon megtetszett, úgy nem értettem először, hogy ez mi akar lenni, hiszen mindenki úgy tudja, hogy az árvízi fogadalom temploma, és nincs kérdés. De aztán, hogyha a püspök nem ezt mondja, mert ugye itt a belső ikonográfiai program nagyon érdekes. 16 ószövetségi történet van felfestve a domba, és hát persze mindegyiket tudjuk, hogy Melchizedek, Sámson, Zsoratnán, Noé, József története. De az, hogy ez miért van ott, vagy Tóbiás története, Jób, miért vannak ezek ott, és miért úgy vannak elhelyezve, ez nem nagyon volt eddig kérdés. És innentől kezdve érdekessé vált ez a kutatás, ezért izgalmas nekem ez az egész ebbe való foglalkozás, mert én ezt szerettem volna megérteni. És hogyha ezt röviden összefoglalom, akkor ez azt jelenti Gatfeld Gyula felfogásában, hogy remélhetőleg ez az ország helyre áll, területileg egységes formájában visszáll, ez azt jelenti, hogy a Csanádi püspökség is, 3 része szakított Csanádi püspökség is újra egyesülhetnek ezek a szétszakított területek, tehát visszakerül a püspökség központja Temesvárra, és akkor eljut a nemzet odáig, hogy újra a királyt választhat magának, és ő remélhetőleg úgy gondolja, ez a legalkalmasabb személy, a legitimista felfogás szerint is az Otto herceg lehetne. És akkor Magyarország betöltheti azt a hivatását, amit a pápáktól kapott, mivel a középkorban, hogy a kereszténység védőbástyáját a következő 1000 évben is. De hogyha a revízió úgymond sikertelen, nem fog ez megvalósulni, akkor mi történik velünk? És tulajdonképpen ez a dilemma van ebben benne, hogy bemutatjuk azt, ami volt Magyarország, de modern formában öntve, ez érdekes az a tér ilyen szempontból, hogy ez nyilván 1930-ban fejeződött be az építkezés, nem neobarok stílusban, hanem egy kicsit ilyen modern formában, hogy az art deco az, ami ezt áthatja egyébként. Példát mutatva erre is, hogy hogyan kellene építkezni, mi a modernség ebben a korszakban, de annak a reményében, hogy az a fajta küldetés, ami a magyar államnak a lényege, az fennmarad, és ez tovább is létezhet majd. De az nagyon sok neknek dolgoznia kell. És ugye itt a gondolat visszatérő szála ebben a történetben az, hogy például a Püspöknek a prédikációt nagy mértékben átolvastam, és ismerős így, ő az áldozatkészséget tartja a legfontosabbnak, hogy mindenkinek valamilyen szinten meg kell hozni azt az áldozatot, hogy ha kell esetleg egyébként véráldozatot is, hogy Szent István Birodalma, Szent István Öröksége helyreálljon. És egy kicsit ennek a koncepciónak a mentén és történelmi háttérrel ez elválasztatlan attól az építkezést, ami ott van. Amit egyébként meglébezve Kuhn, hogy mondta, hogy legyen ez a tér egy téglába épített, ércbe öntött, kőbevésett, hatalmas nem soha. Tehát a Trianonnak a tagadása az, amit benne van. Ránk kényszerítettek egy állapotot, miközben a magyarság ilyen óriási értékekkel rendelkezik, ez méltatlan, ezt most felmutatjuk, a tudomány érdekében ezt a helyszínt kialakítjuk, és remélhetőleg majd lesznek eredmények is. És hát ugye most egy picit utaltam rá, hogy azért komoly eredmények vannak természetesen Szegeden.
A revízió nyilván nem valósult meg, ennek ellenére azért a magyar kultúra továbbra is terjed.
Természetesen, hiszen az ő szempontjaikat szerintem meg lehet érteni. Tehát az, ami történt 1920-ban, az biztosan elfogadatlan, szerintem most sem nagyon változott senkinek a véleménye ebben a tekintetben. Természetesen az idő ezt felírta, sok nem megváltozott azóta, és nyilvánvaló, hogy más is kell erre a dologról most képzelni, nyilván más lehetőségek előtt állunk, de az, ami ott volt, akkor az egy olyan hangulat volt, amit el nem lehetett elválasztani, és egy picit, hogyha szeretnénk jobban megérteni, akkor nyilvánvaló, hogy nem kell közölíteni. A revízió nem valósult meg, és egyébként ilyen szempontból is érdekes a tér, tehát például ugyan megcsinálva a tér, hogy magunk elé képzeljük ezt a nézet alakú teret, ugye akkor az árkádok fölött mindenhol egy-egy vármegye címere volt kihelyezve, illetve a helyei kialakítva. Az volt a szándék, hogy üresen voltak egyébként ezek hagyva, a 63-ban 25 volt kihelyezve, hiszen 25 közigazgatási egység maradt meg. Az az üzenete, hogy ha visszatérnek ország vissza, akkor a címereik kirakják. Tehát magyarán, ahogyan megtörténik a nemzetnek a feltámadása, ezt a dom majd, úgymond a domtér fel is fogja tudni mutatni majd. Látjuk, hogy hogyan gyarapszik ez az ország. Érdekes a tér ilyen szempontból is, hogy jelen pillanatban most azt láthatjuk egyébként, hogy 63 címmel ki van téve. Nek a rövid történet ez úgy van, hogy 25 volt, aztán párral kiegészült, aztán jött a kommunizmus, akkor a kommunizmus éveiben ezzel nem tudtak mit kezdeni, kommunista városok címerét helyezték egyébként be. Az a rendszer hatosan 10 évig még mindig úgy volt, vörös csillagok voltak meg minden, tehát ez érezhető volt, hogy ez nem maradhat, ki kellett venni, de akkor mi legyen? Visszadadjuk a 25-öt, de akkor nem, hogyha revíziót szeretnénk. Közben a magyarországi vármegye rendszer teljesen átalakult, tehát 19 megye van. Akkor most tegyük ki azt, nincs jó megoldás, most ki van téve a 63, olyan, mint hogyha megvalósult volna a Klébezőekonnak az a vágya és álma, hogy területileg is egyesül a Kárpát-medence és a történelmi Magyarország egysége helyreáll. Tehát a domtér ez egy érdekes helyszín ilyen szempontból is, hogy tulajdonképpen nincs jó megoldás, ha belegondolunk.
Ezt majd az idő eldönti. A kutatásairól tervez kötetet kiadni?
Igen, hát folyamatosan dolgozunk azon, többen is természetesen, hogy egyszer a prédikációk azok rendezve legyenek. Ennek az első kötete tavaly jelent meg pont egy évvel ezelőtt. Várhatóan ez még két nagy kötetet fog jelenteni, ez több ezer oldal, ha most így belegondolunk. És hát ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon fontos forrás a tulajdonképpen a kornak a megértéséhez. És közben pedig egy életrajz is készül ezzel kapcsolatosan ebben együtt, tehát mindig az a következő kötet, ahogyan megjelenik évszámtól évszámig, abban próbálunk ott felgyűlálnak a tevékenységet összefoglalni. És hát ugye most a második kötetet készítjük, és az egésznek az a lényege valójában, hogy ugye a dom, tehát 1930-ban szentelték fel, adták át, kezdett el ott működni válisz, teológiai képzés, meg egyetlen az egyetemi tanszékek, ahogyan felálltak. Ugye ennek 100 éves évfordulója lesz, ugyanakkor 2030 a Csádi püspökség alapításának 1. évfordulója is. És egy picit ez az egész, amit én is ugye magam munkáján révén próbáltam elindítani, az mindenről szól, ennek az egész centenáriumnak és a millenniumnak a vonatkozásaiban értelmezhető. A domnak a bemutatása, minél részletesebb bemutatása egyáltalán a püspök hagyatékának rendezése és Klébersbe, Kuno meg Gladfeld Gyulának kapcsolatrendszere. Engem ez érdekel, ezt próbálom hozzatenni ez a nagy milleniumi eseménysorozathoz.
Köszönjük szépen, és sok sikert kívánok a további kutatásokhoz.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A Az elmúlt percekben interjút hallhattak Horváth Gábor egyháztörténésszel a Szegedi Dómtér rejtett kincseiről. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum száll az éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj. Maradj velünk, leszáll az éj, hitünknek fénye szent.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A vallási vezetők jelet akarnak látni Jézustól. Bibliai értelemben a jel olyan esemény, amely Isten működését jelzi. Olyan cselekedetet várnak tehát tőle, amely azt igazolja, bizonyítja, hogy Jézus valóban Isten. Kérésük azért meglepő, mert ők is hallottak Jézus csodáiról és gyógyításairól, de ez mégsem elég számukra. Látják, hogy a nép nagy számban viszi hozzá a betegeket, akik sorra meggyógyulnak, de az írástudók és farizeusok ennél is többet akarnak. Az Úr viszont nem teljesíti kérésüket, hanem Jónás próféta esetét idézi az ószövetségi időkből. Két szempontból is Jézus előképének tekinthetjük Jónást. Egyrészt azért, mert Isten küldötteként megtérést hirdetett Ninive lakóinak, akik szavára valóban megtértek, felhagytak bűnös életükkel annak reményében, hogy Isten megkönyörül rajtuk. Jézus a mennyei atya fiaként és küldötteként szintén megtérést hirdet, de nem hallgatnak rá, legalábbis a vallási vezetőkre igaz ez. Másrészt a Cetha gyomrában 3 napig tartózkodó és onnan élve előkerülő Jónás próféta előképe a halálból 3. napra feltámadó Jézusnak. E példával Jézus előre jelzi, hogy bár feltámadása egyértelmű jele lesz annak, hogy ő valóban Isten, mégsem fognak sokan hinni ejjel láttán sem. Isten jelenlétének jelei körülvesznek, észreveszem-e őket?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekelje a következők, a Szent vagy Uram című énekeskönyv 231-es, 134-es és 137-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok. Tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 231-es éneke, 2 részletben az első, utána pedig a 6. verszak, a Szent vagy Uram 134-es, illetve az Éneklőegyház 137-es éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!